Két dologról szeretnék szólni, most az egységről és a hitről. Szeretném, ha megnéznénk a Bibliában néhány kijelentését a Szentírásnak, amely arról szól, hogy hogyan működik az Isten vetett hit, és mi az, ami segíti az egységet, és mi az, ami rombolja az egységet Isten népe között. Ámen, jó lesz? Ez a két dolog, amire a proféciák is szóltak az elmúlt időben. Köszönöm. Elmúlt időben is úgy vezet a Szentlélek, hogy erről beszéljek, ezekről tanított a Szentlélek az elmúlt héten. Nos, a 9. fejezet a Mózes 4. könyvében, 15. versénél folytatjuk a Biblia olvasását. Legelőször a 133. Zsoltát olvastam, még a dicsőtés végén, és ez mindenképpen alapja lesz a mostani Biblia tanulmányzásunknak is, a 133. Zsoltár majd valószínűleg vissza is fog utalni néhányszor erre a Zsoltára. Tehát Mózes 4. könyve 9-es fejezet 15. versétől így olvassuk Isten drága igéjét. Amikor a hajlékot fölállították, felhő takarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig, felhő takarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor fölszállt a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig volt a hajlék fölött, akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, és reggel már fölszállt a felhő, akkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel szállt föl a felhő, elindultak. Ha két napig, egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el. De a fölszállt, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Ezután így beszélt az Úr Mózeshez. Készíts két harsonát, öt főzött ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátának bejáratához. Ha az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetség fői. Ha pedig riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amely délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor. És olvashatjuk tovább. Ha végig gondoljuk, ez a két ige szakasz két különböző dologról beszél. Az egyik szakasz beszél arról, hogy Isten az ő népe között lakozott, és az ő jelenléte megmutatkozott a felhőoszlopban és a tűzoszlopban. Felhőoszlopban volt jelen nappal, és tűzoszlopban volt éjjel. Amen. A Sínai Hórebnél, a törvényadás helyénél és Isten rendelkezésének átvételének a helyénél 11 hónapot időzött Izrael népe, kb. 11 hónapig voltak az Egyiptomban való kivonulás után a Sínai Hórebnél, a Szent Hegynél. Ott táboroztak, tehát a felhőoszlop nem ment sehová. Ott volt közöttük, az Úr leszállt felhőben a Sínai hegyre, átadta a 10 igét, a 10 parancsolatot, és átadta a társadalmi életre vonatkozó rendelkezéseket, és az Isten tiszteletre vonatkozó rendelkezéseket. 11 hónapon keresztül tematikusan, szisztematikusan, folyamatosan Mózes által tanította Isten az ő népét, megjelent nekik, körbe kellett venni a Sínai hegyet, megrendült a hegy, meghallottak az Isten harsonáit, látták az Urat leszállni a hegyre, látták megjelenni a Szent Sátornál, meg azokat is fel kellett építeni, akkor a rendelkezései megvoltak, stb. És Istennel együtt voltak, átvették azokat a rendelkezéseket, amelyek ahhoz kellettek, hogy azt a földet, amelyet az Úr ígért nekik, birtokba vessék. Amen. Tehát 11 hónapos felkészülési idő volt, és minden rendelkezésre, amit mondott az Úr, hogy válaszolt Izrael népe? Amen. Igen, megtesszük, úgy legyen, csak az Úr, senki más. nagyon primán vizsgáztak, kiválóan a írásbeli és szóbeli vizsgákon, nagyon szépen teljesítettek Izrael népe, és ugye elkövetkezett a 11 hónapnak a vége, amikor felszáll az Úrnak felhője, és elindul Izrael népe, hogy azt a rövid utat még megtegye, amely az ígéret földjének bevételéhez kell. Hát 11 hónapig mindent megtanultak, megértették az Úr, mit tanít nekik, milyen szabály szerint lehet élni az életüket, és hogy lehetnek győztesek, és áldottak és sikeresek. Ők ezt a leckét kiválóan megtanulták, minden vizsgán úgy feleltek, igen Uram, csak Te vagy az Isten, senki más, mi csak Neked szolgálunk, mi megtartunk minden rendelkezésedet, nagyon jónak látjuk ezeket a dolgokat, nem is akarunk mi más Istenhez menni, szuper, nagyon jó. Hát volt egy-két bukfenc, de azokból is ugye kijöttek, megtértek belőle, az Úr rendezte is a sorokat ott egyszer-kétszer, gondolok itt Áronnak a borjújára, stb. Nos, tehát Isten közöttük volt, és ennek az Isten jelenlétnek voltak áldásai, és Isten jelenlétének voltak következményei a bűnnel szembeni harcban is, amikor Isten szembeszállt az engedetlen néppel szemben. 11 hónap. Isten azt mondta nekik, hogy ha látjátok a föld felszállni, vagy a tűzoszlopra indulni, akkor akár éjjel van, akár nappal, ne okoskodjatok, hanem induljatok el. Ámen. Nem azt kérte Isten, hogy azt mondjam neki a nép, hogy de Uram, hát most éjszaka van, hát alszanak a gyerekek, hát most menjünk. Nem ezt kérte Isten, hogy különféle okos gondolatokat közüljenek a hívő emberek Istennel, hanem azt kérte Isten tőlük, hogy mit csinálnak az ő népe. Induljanak el is, engedelmeskedjenek, hogy bízzanak benne, ha elhitték, hogy ő a szabadító Isten, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, a szerető gondoskodó Isten, gondviselő Isten, bár nem is gondoltak rá, hogy így fognak kijönni, meg az sem volt olyan egyszerű dolog azért Mózesnek kivezetni ezt a 2-3 millió embert onnan a szolgasság házából, a bűn szimbolizáló Egyiptomból. De Isten kihozta őket, 11 hónapig foglalkozik velük, a gyülevész rabszolga népet rendezi fantasztikus módon, elrendezi őket, 3 törzs szépen táborozik a északi részen, 3 törzs a keletin, 3 törzs a délin, 3 törzs a nyugatin, 3 törzs elindul, elől megy a Fridláda, utána 3 törzs, majd megy a Szent Sátor, utána 3 törzs, majd megy a Szent Sátor felszellése, utána 3 törzs, és szépen föl voltak osztva minden 12 törzs, rendezett néppé változtatja, neveli fel Isten a zsidó népet 11 hónap alatt. Egy rabszolga hordából egy nemzetet, egy rendezett szervezet, közösséget formál Isten. Nem Istennek kell 11 hónap hozzá, érzem, hanem a zsidóknak kell 11 hónap, hogy ez végbe menjen. Nagyon érdekes volt számomra, amikor olvastam, hogy fölmegy a tűzoszlop, vagy feloszlop, és elindultak, ameddig maradt, addig maradtak, és ez egy biztos vezetési forma volt, igaz? Hát meg lehetett ítélni, igaz, hogy mikor megy a feloszlop, elindul a feloszlop, menni kell. És kész, elindulunk. Mégis azt mondja a Biblia, hogy Isten mondta Mózesnek, hogy készítsenek ezüst harsonákat, és az ezüst harsonákkal jelezzenek a különféle mozdulatok kezdetekor, és mikor nem a felhőoszlopot kellett figyelniük pusztán a zsidóknak, a zsidó embereknek, hanem figyelniük kellett a harsonáknak a hangját. Ámen. És amikor a harsonák hangját hallották, és ahogy azt megfújták, úgy kellett eljárniuk és cselekedniük. Igaz? Hát miért nem volt elég az, hogy elindult a felhőoszlop, vagy a tűzoszlop, és ki ahol volt, elindultak, és mentek elő a pusztába, hát körülbelül hát látták elég jól azt a felhőoszlopot, jó nagy volt, észak is a tűzoszlopot elég jól lehetett látni azért, olyannyira jól lehetett látni, az egész egyiptomi sereg megállt, és nem mert közel menni a zsidó néphez a Vöröstenger előtt, akkor volt a tűzoszlop, tehát azért nem kell annyira lebecsülni az urat, tehát elég tekintélyes volt ő. Mégis a népnek akkor volt szabad elindulni, és szép rendben kellett elindulni, amikor az Úr által rendelt harsonákat használták. Amen. Ho-ho. Itt van egy érdekesség az egységgel kapcsolatban. Nem elegendő neked és nekem az Úr hangját hallani, hanem igazodnod kell az Isten népéhez is, és az Isten népétől fölkent vezetőkhöz is. Az egységnek a kulcsa, hogy az emberek nem csak Istenhez igazodnak önmagukban, mert ebből szokott általában a lázadó szívű emberek általában erre hivatkoznak, hogy én az Úr vezetése alatt vagyok. Nekem az Úr azt mondta, és teljesen megy szembe az egész közösséggel. Isten rendelte, hogy akkor induljanak el, amikor felszáll a felhőoszlop, vagy a tűzoszlop, tehát Isten elindul, de azt is rendelte, hogy a nép vezetője és vezetői, hogy a levitáknál volt egy külön rend, a harsonások rendje, aztán egy ilyen külön szolgálat volt, most már nálunk is van ilyen szolgálat, már most fújják a harsonákat. Ez nem ezüstből van tudomásom szerint, de alakul. Alakul a dolog. Tehát látnodok kell, hogy az egységnek a kulcsa nem csak annyi volt, hogy az emberek megértették Istennek mi az akarata, hanem igazodtak az Isten által felkent vezetőknek az utasításaihoz. Amen. Ez a kettő együtt volt igaz. Külön egyik sem. Tehát hiába fújták volna a kürtöt, hogy Isten nem indul el, de Isten nem mondta, hogy amikor elindul, akkor mindenki menjen, ahova akar. És azt is elmondta, hogy legalább három dologra használták a kürt fújását. Az egyik dolog az volt, hogy induljanak el szép sorjában, ahogy mondtam, a három rendben, a négy rendben a 12 törzs, 3-3 törzs. És ez egyik volt, az elindulás. A másik dolog az volt, hogy gyülekezzenek össze Isten népe, az Isten tiszteletre, gyülekezzenek össze az Úr hangjának hallására a Szent Sátorhoz. Amen. Ennek mintára szólnak a harangok Isten tisztelet kezdetén Magyarországon. Hát mi nem szoktunk harangozni a gyülekezeteinkben, mert nem építünk akkor harangtornyokat, mert abból inkább építünk még egy nagyobb imaházat, hogy még több ember találjon helyet magának az Úrnál. Azon felül meg órája most már mindenkinek van, tehát körülbelül, hogyha a kürt szava nem is hallatszik el mondjuk Böszörménybe, de azért Andi ránéz az órája, ez mondja, hogy 4 órakor istentisztelet van, 15-30-kor megy a buszom, tehát most el kell induljak. Tehát hallja a kürt szavát. Amen. Ez így működik. Tehát tudom, hogy 16 órakor Isten tisztelet van, a kürt szava megszólalt, elindulok, hogy gyülekezzek az Úr népe közé. Amen. Ez volt a normális. Ez kellett ahhoz, hogy egységben legyen az Isten népe. Nem volt elég, hogy az Úr közöttük volt, nem volt elég, hogy a felhőoszlop jött, ment és elindult. Az is kellett, hogy igazodjanak a közösségnek az Istentől rendelt rendjéhez. Amen. A második dolog pedig, ami a kürt zengése jelzett, hogy a vezetőknek össze kellett gyülekezni az Istentől felkent vezetőhöz, hogy együtt imádkozzanak, elvegyék a nép vezetésére vonatkozó tanításokat, rendelkezéseket, keressék az Urat. Amen. Ez se olyan volt, hogy hát én már nagy ember vagyok, nagyobb vagyok, mint Mózes, mert ilyenek voltak, azért meg is volt, majd mindjárt nézzünk ilyeneket is. De nem arról szólt a dolog, hogy választási lehetőségek voltak, hanem megszóltak őt, és mindenki tudta, hogy ez a legjobb dolog a közösség érdekében, hogy elmegyek, és együtt vagyok a vezetőkkel, és együtt fogunk imádkozni, az Úr fog szólni hozzánk, mert ez a kürt szó ezt jelenti. Aztán a harmadik dolog pedig az volt, amikor hadba szólítják az Izrael népét, a harci riadók hangja, akkor sem volt kérdés senki számára, hogy akkor nem a lekváros kenyeret kell kenni, vagy még kihűl a lebbencsleves, vagy valami, hanem akkor a kardot kellett megfogni, és nagyon gyorsan kellett reagálni, és mindenki maga rendjébe, csata rendjébe, azonnal vette a kardot, és beállt, és szembe az ellenséggel. Egyébként az induláskor ne felejtjétek el, hogy nem Júda törzse ment a egyik legbátrabb törzse Izraelnek, hanem kiment elől. A leviták mentek, ha vitték a fridládát. Istennek nincs szüksége arra, hogy megvédjed. Tehát az Úr ment elől, az ő nép előtt. Isten ment elől az ő nép előtt. Nem kellett neki, hogy minden 12 törzs megvédje Istent, ő ment elől. De Isten tud magára vigyázni, nyugi. Tehát ne aggódj, az Úr meg tudja védeni magát, meg téged is. Na, tehát ez egyelőre a harsonákról és a Isten utasításairól és az egységről. Tehát nem elegendő neked az Úr vezetését venned egyedül, ha egységbe akarsz lenni az Úr népével, hanem igenis figyelned kell az Istentől rendelt kürtök szavára, amelyek a vezetők által jönnek a te életedbe azért, hogy egységben legyen az ő népe, és ahogy olvastuk a 133. Zsoltárban, élet legyen benned, és áldott legyél, és áldani ez a közösség, és életen abban a közösségben, ahol az Úr téged plantált, elhelyezett. Mert Isten akarata az, hogy az emberek bőségben éljenek. Az ördög azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, de én azért jöttem, hogy a Jézus Krisztus, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Amen. De az, hogy Isten bősége és az Istentől való élet, tehát nem a depresszió, az apátia, a hitehagyottság, a világiasság, mindenféle bűnök ragadják el a szívünket, ahhoz szükség van arra, hogy Istentől rendelt módon beplántálódjunk abba a közösségbe, az Isten népe közé, ami ma Újszövetségben egy helyi gyülekezet, és ott biztos bizonyára értitek, hogy megvannak a bizonyos kültjelzések. Amen. És ezekhez a kültjelzésekhez igazodni kell ahhoz, hogy az Isten népe egységben legyen, tehát az áldás és az élet közöttünk lakozzon. Megdöbbentő, amit mondok, nem elengedő az Isten jelenlétére figyelned, figyelned kell az Istentől felkent tekintélyekre, mert ha nem figyelsz oda, akkor zűr, zavar jön a gyülekezetbe. Rendetlenség, zűr, zavar, amit az Isten igéje nem támogat. Mert a Szent Szellem a józanságnak és a Szent Szellemtől való jó rendnek az Istene. Amen. Tehát ugye nem ilyen katonai túlszabályzásról van szó, hogy mindenki uniformizálódik és teljesen egyforma, hanem egy szív, lélek együtt mozdul és engedelmeskedik. Mai világban ez talán nem olyan könnyű dolog, de hát higgyétek el, régen sem volt az. Nos, hát elindulás a Sinai Hóreptől 10. részben találkozunk ezzel, hogy 11-es vers, a második év második hónapjának 20. napján felszállt a felhő a bizonyság hajlékáról, Izrael fiai pedig elindultak a Sinai pusztából, és mentek táborhelyről táborhelyre, míg meg nem állapodott a felhő a Párán pusztában. És Párán pusztája a ígéret földjének legdélibb csücske, tehát gyakorlatilag megérkeztek, mint egy 3 napi menetelés után az első táborhelyre, és elindultak a Párán pusztája felé, ahol megérkeztek a kapujába, a ígéret földjéhez, ahol bemenetelhez, és majd ilyen meglátjuk itt, mi történik. Azt olvasod a 33. versben, még ugyanebben a részben, elindultak az Úr hegyétől 3 napi útra. 3 napi úton előttük volt az Úr szövetségének ládája, hogy pihenő helyet jelöljön ki nekik. Az Úr felhője volt felettük nappal, amikor elindultak a táborból. Valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes. Kelj föl, Uram, szóródjanak szét ellenségeid, fussanak el előle gyűlölőid. Amikor pedig megállt, ezt mondta, telepeire, Uram, Izrael ezreinek sokaságánál. Tehát Mózes hitvallást tett minden esetben, hogy Isten vezetés alatt van az életük, és nem akarnak más tenni, hanem az Úr vezetésére akarják az életüket bízni. Ezért látszik, hogy az Istentől rendelt első vezetőnek a szívében az volt, hogy Isten vezetése valósuljon meg a gyülekezet életében. Amen. Tehát eddig volt, hogy az Istentől rendelt vezető kürtszava, és most pedig beszélünk arról, hogy Isten rendelte azt, hogy az ő által rendelt vezetők ő ráfigyeljenek, és az ő vezetése alatt legyenek. Na, hát 3 nap telik el a Sinai hegytől való elmenetel elindulástól számítva, és mi történik? Hát a 11. rész első verseidben azt olvasott, hogy egyszer a nép síránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Felgyulladt előnök az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tebirának, mert felgyulladt előnök az Úr tüze. Tebira azt jelenti, hogy tűz, tehát tűz gyulladt az Úrtól ezen a helyen. 3 nap telt el. 11 hónapi képzés, fogadkozás, újongás, te vagy a mi Istenünk. Tényleg az előző 10 rész arról beszél, hogy mindenben boldogattak ezek az emberek. Mindenben egyetértettek Istennel. Mindent jónak láttak. És amikor csinálni kellett, 3 nap telik el, a pusztában sétálnak. Persze a manna az minden reggel esett. A manna, ugye azt jelenti, micsoda, ez egy eledel volt, ami Istentől szállt alá minden reggel. Kell lehetett gyűjteni, kis olyan volt, mint az illatos gyantacseppek, azt mondja az Isten igéje, ezt meg kellett őrölni kézimalommal, vagy kis hasonló mozsárral, megőrölték, megfőzték, és lepényt sütöttek belőle. Olajos lepényhez hasonló kenyér volt ez a manna. Egy nagyon tápláló étel lehetett, és azt mondja Isten igéje, hogy próbatételként adta Isten a mannát az ő népének. A Mózes 2. könyvében így olvasunk erről. Tehát a manna mint egy előétele volt a kánáni bőségnek. És a két dologot kellett a mannával kapcsolatban próbatételként megélni a zsidó embereknek. Egyik az, hogy a háladás, a másik pedig a nyugalomnak megszentelése. Tehát ez a kettő nagyon fontos dolog volt, az Isten parancsákon engedelmeskedés, és hogy hálásak-e azért, hogy nem vetnek és nem aratnak, mégis minden nap eltartja őket Isten. Mert ugye ez erről szólt. Tehát zsidóknak nem kellett fáradozni, ezért csak annyit kellett, hogy le kellett hajolni, és összeszedegetni, míg a nap fel nem jött, mikor hevőt a napok elolvadt ez a manna, és hogy természetfeletti dologról volt szó, hogy az egész pusztában etette Isten a mannával őket, tehát nem valamiféle növénynek valami cseppecskéjé voltak, mert azért ezek a növények olyan mennyiségben, hogy 3 millió embert eltartsanak 7 napon keresztül, és hosszú hónapon keresztül, meg később látjátok éveken keresztül, azért az nem természetes dolog. Másrészt meg a mannát berakták a fridládába, hosszú ideig teljesen rendben volt, a manna nem romlott meg. A természetes növények gyümölcsei, vagy magjai meg megromlanak az egy idő után nem ehetőek. Tehát ez egy ilyen természetfeletti dolog volt, Isten gondoskodása volt, két dolog. Egyik az, hogy a háladás, a másik pedig az engedelmeskedésnek a próbája. Nos, ezek az emberek elkezdtek zúgolódni, és azt mondják, hogy jaj, milyen rossz sorunk van, hát szabadok vagyunk. Nem verik a hátunkat korbáccsal, nem kell napi 16 órát vályogot vetni, de borzasztó. Itt van, Isten vezet bennünket, megyünk éppen az ígéret földje felé. Már eltelt 3 nap, és még nem esszük azt a nagyfürtű szőlőt, nem esszük a datóját, a fügét, a gránátalmát, borzalmas állapotok. Hát, ilyen nincs. Azért én azt gondolom, ez kicsit könnyebb lesz ennél. 3 nap telt el. Körülbelül ennyi volt egyébként, mikor jöttek Egyiptomból, és az első zugódás helyre értek, ott is 3 napig bírták ezeket a dolgokat, de 10 csapást láttak, Isten hatalmas kézzel kioszta őket. Az egyiptomiak még fizettek is nekik, hogy menjenek már, korábban pedig ugye 400 évig voltak a egyiptomiak területén, és ebből kb. 200-250 legalább rabszolgasságban éltek, és a végén úgy mentek el, hogy belenyúltak a zsebükbe az egyiptomiak, és akkor aranyfüggőket, ékszereket, minden ellátták őket, nagyon vagyonosan kerültek ki. Nem véletlenül, hogy tudtak mit adni a szent hajlék építésére, meg a aranyeszközök készítésére, nem a rabszolga fizetésből volt rá pénzük, higgyétek el. Tehát a több száz éves rabszolgaságnak a bérét egy összegben Isten a mennyei bankból kifizette nekik ott a szabadulások. Úgyhogy eltett néhány nap, és hát nincs elég sír Egyiptomban. Ide hoztál bennünket a pusztába meghalni, mondják a zsidó emberek Mózesnek. Isten mondja Mózesnek, hogy nyújtsd ki a botorat, aztán mindjárt megoldjuk ezt a problémát. Mózes kinyújtja a botját, a Vöröstenger ketté válik. Hát tudom, hogy teológusok mondják, hogy milyen kis mocsár, stb., de hát az a baj ezzel a helyzettel, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy falként állt a víz. Tehát ugye ez nem kevés víz kell, hogy legyen, hogy az falként állt két oldalon, és aközött pedig a Biblia azt mondja, hogy száraz lábbal keltek át, tehát megint nem gólyalábakon mentek keresztül a mocsáron, mint ahogy néhány azt mondják, hanem száraz lábbal keltek át, mert az Úr kiszárította előttük ezt az utat, és a víz falként állt, mert valóban a Vöröstengert, a mély vizet Isten hatalma által, csodatevő hatalma által ketté választja, és átvonulnak rajta. De már előtte, ugye még egy kicsi idő telik el, de már zúgódik a nép. Na hát, nem tetszik az Úrnak, és tűz kap be a tábor szélébe. Nem pusztulnak el az emberek, viszont Isten figyelmezteti az ő népét, hogy a tűzzel játszanak. Mert amikor kimennek az ő tekintély alól, akkor egy más szellemi félelem hatalomnak nyitják meg az életüket, és az sokkal rosszabb lesz. Mert attól menti meg őket az Isten. És ezért Isten fegyelme fenyítése a tábor szélét érintő tűzbe jelenik meg, nem közéjük csap, és nem pusztulnak el az emberek, hanem inti Isten őket, hogy vigyázzatok! Ez ugye olyan, mint a szülőknél, hogy na gyerekem, akkor most számolok 3-ig. 1, 2, 2,1. És akkor, tehát tudod, hogy nem akarod megverni a gyereket, de azért a határokat megszabod. Tehát ilyen dolog volt itt az Isten figyelmeztetése. Természetesen a nép érdekében, mert Isten meg akarta áldani őket, bőséget akart nekik adni. Ez volt a terve Istennek. Csak ezeken a néhány napos próbatételen még át kellett volna menniük, hogy odaérjenek az ígéret földjéhez. És elfoglalják. Aztán nem mannát kellett volna már enniük, hanem a Biblia azt mondja, hogy első évben eszitek a föld termését, másodikben eszitek azt, amely abból terem, harmadik évben pedig vettek és arattok. Tehát ugye Istennek meg volt a terve ezzel a dolgokkal kapcsolatosan, és akkor már nem mannát kellett volna enniük, hanem először még mindig nem azt, amit ők vetettek, meg utána se azt, amit ők vetettek, majd csak harmadében, amiért ők dolgoztak meg. De van egy érdekesség itt a 11. rész 4. versétől. De a közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra sírálkozni kezdtek, és ezt mondták, ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, ez a hagyma, vöröshagymát, fokhagymát, odáig voltak a hagymáért. Most pedig elepedünk, mert semmit nem látunk a mannán kívül, és akkor itt a mannával kapcsolatban leírja Isten igéje, hogy miről is volt szó, tehát milyen tápláló és ízletes étel is volt ez, bár mondom, valóban az a megint a Bibliában, hogy próbatételként adott a manna ebben az időben nekik áldásként és próbatételként is. Gyülevész nép. Isten népe, Isten gyermeke nem mindegy, hogy kinek a hangját hallja meg. Ezek az emberek úgy keveredtek Isten népe közé, hogy nem voltak megtérve, nem voltak az úréi. Valószínűleg közöttük éltek, valamilyen rabszolganép lehetett, akik nem zsidók voltak, és nem ismerték az urat, de mindent hallottak és láttak, mint a zsidó nép, és ők úgy gondolták, hogy nekik hús kell, mert hát Egyiptomban volt hús olcsón, bár nem gondolom, hogy rabszolgaként olyan sok húst ehettek azért, tehát én azt gondolom, hogy inkább az ünnepnapnak volt az étele a hús, nem pedig úgy mindennapos dolog, pont úgy tűnik itt ebből a felháborodásból, mint hogyha ők Egyiptomban ingyen minden nap csak ettek volna húst, fáróasztaláról legalábbis. Gyülevész nép, Isten gyermeke nem mindegy, kinek a hangját hallja meg. Hogy te, mint Isten gyermeke, kinek a véleményére figyelsz oda. Különösen a mai világban, amikor rengeteg zúgolódás, nyafogás, csámcsogás, negatív beszéd van, jelzem, a jó-jó, a rossz-rossz. A Biblia azt mondja, ne mondj jónak a rosszat, és ne mondd a rosszat jónak sem. Az Úr ezt utálja. Ézsaiás próféta könyvében olvasunk erről a Bibliában. Tehát nem erről beszélek, hogy maszatoljuk el a sötétséget, meg a világosságot, keverjük össze, nem erről van szó. Csak nem mindegy, hogy Isten népe, az Isten gyermeke mire nyitja meg a szívét és a fülét. A gyülevész nép az Isten nélküli hitetlen népnek a beszédére. És nézzétek meg, teljesen azonosultak vele, és azt mondták, úgy van, tényleg, az a fokhagyma, az a póréhagyma, meg az a vöröshagyma, ó, az a sok büdös hal, ó, amit megettünk, mert már olcsón lehetett megvenni a piacról, x-edik ára leértékelve, már lejárt szavatossággal, de legalább olcsó volt, és azt ettük. Bezzeg, mikor azt ették, mit csináltak? Jajgattak, azt mondja a Biblia, hogy felhadott hozzám az én népem kiáltás a nyomorúságuk miatt. Már elfelejtették azt, hogy a fáraó a gyerekeiket ölette meg, a fiú gyermeket elvette az anyáktól, és megölette őket, kivégeztette. Már elfelejtették, hogy az adagjukat még jobban növelték, mikor feltámad bennük azt, hogy szeretnének elmenni erről a földről, és találkozni az Istenükkel. Már elfelejtettek, hogy ők kiabáltak, jajgattak évtizedeken keresztül. Isten, ez Isten meghallgatta, és azt mondja a Biblia, hogy most már leszállok, és megszabadítom az én népemet. Amen. Ez, mintha meg se történt volna. Úgy kezdtek nyafogni, és hálátlankodtak. Azt mondja, a 10. versben Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál síránkozik. Hát úgy lehetett elképzelni, összejöttek ott a haverok, a barátok, kik a maga sátránál, leültek. Képzeld el, az a drága vöröshagyma. Hát nézd meg, most ezt a manna cipót kell enni. Igaz, hogy semmit nem fizetünk, érte, csak úgy kapjuk, de hát mégis borzasztó ez a Mózes. Hát jó, kitolt velünk. És akkor ezekről beszélgettek egymással, nagyon építő beszélgetések voltak. Nagyon építette az egységet, nagyon az áldás útjára tette a gyülekezetet, amikor így a negatív beszédeket kezdik mondani a gyülekezetnek a tagjai. És a gyülevész néppel együtt azt mondják, igen, nincs Isten. Ha Isten lenne, ezt nem engedni. Borzasztó. Pedig, ha jobban belegondolnak, hogy Isten hogy megáldja őket, hogy mondja Isten igéje a Zsoltár könyvében, hogy ínség idején is jól tart téged. Tudjátok, beszélgettünk a feleségemmel, hogy a bokros csomag idején vettünk lakást. Képzeljétek el. Pedig az nem egy könnyű időszak volt a Magyarországnak a életében. Na, rám ne küldjék az apekot, nyugodtan küldetik egyébként, de tehát Isten megáldott bennünket. Igaz, hogy volt olyan, hogy vissza kellett vigyük az üres üveget, hogy vegyünk kenyeret, ilyen is volt, de aztán hogy nem szekrénysort vettünk, hogy nem lett tévénk is, hogy nem lett ágyunk, hogy nem lett konyhába asztalunk és székünk, és hogy nem gyermekünket el tudtuk tartani, tudtuk ruházni, és hogy nem azt tettük észre, hogy egyre jobban Isten megállt bennünket, az ínség idején is az Úr jól tartott bennünket. A bokros csomag idején. Amikor mindenki nyafogott, zúgolódott, hogy így milyen nehéz, úgy milyen nehéz. Az Úrnak van hatalma számodra egy speciális áldást adni az ínség idején is, mert te az ő gyermeke vagy. Amen. Neked nem a gyülevész népet érintő problémákkal kell foglalkozni, hanem neked az Úrral kell foglalkozni, te Isteneddel, és Isten téged meg fog áldani. És itt van jelentőség a hitnek, majd mindjárt erről még beszélünk. Tehát abban legyünk egyek, hogy Isten szeret bennünket, gondunkat fogja viselni, és ne panaszkodással töltsük az időnket, hanem imádkozással. És mondjuk el az Úrnak, hát Uram, az igazság, megkívántam egy kis húst. Szerintem ezzel semmi probléma nem lett volna. Nem mondtam, hogy Isten, na hát azért, manna, egyre mannát! Hanem, jó, oké, fiam, egy kis húsra van szükséged, rendben van, szállítva. Milyen szeretnél? Egy kis fáradt fűrhús, az, hogy jó esne. Rendben van. Mennyit szeretnél? Hát úgy 2-2,5 litert. Nyi edénybe beleférőt. Nem is vicc, amit mondok. Nos, Mózes hallja ezeket a dolgokat, és végtelen megszomorodik a szívében, azt mondja Mózes Istennek, Istenem, én inkább meghalok. Én ezt nem bírom. Egyszer azt mondta Istennek a vezető ember, hogy nem tudom kezelni a problémát. Istenem, én nem tudom ezeket vezetni. És azt mondja az Isten igéje, hogy tiszteljétek vezetőiteket, engedelmeskedjetek nekik, nehogy sóhajtozva kelljen vezetni titeket, mert az nem válnék a javatokra. Ámen. És akkor, hát Isten rehabilitálja Mózest. Gyere ide, fiam, beszélgetünk. És akkor azt mondja, hogy na jól van, látom, hogy panaszkodsz, segítek neked, hívd ide 70 embert, 70 ményt, és akkor abból a látásból, szellemből, ami benned lakozik, veszek el, és beléjük töltöm. És, mint az pünkös kor történik, betelnek Isten szellemével ezek a vezető emberek, veszik az Úr látását, az Úr kenetét, és elkezdenek profétálni. Hát kettő nem volt közöttük, az a kettő meg bent profétál a táborban. Nem kis kalamajka keveredik ebből a dologból, de Mózes azt mondja, hogy bárcsak mindnyájan profétálnának, azt mondja, bárcsak Izrael népének minden fia és lánya megtelne Szentlélekkel. Józsué, azt keresel inkább, arra vágyakozz, hogy mindenki megtelne Szentlélekkel. Mindenki képesen az Úrra engedelmeskedni, az Úr erejét venni, szólni az ő igét, szólni az ő bizonyságát, legyen megtelve minden ember az ő szellemével. Amen. Ez volt Mózesnek a vágya, ugye átbillent a holdponton, megbátorodik, ott van 70 szolgatás, megérkezik az egységhez szükséges második lépcső. A Istentől felkent vezetőben lévő szellemnek a látása megjelenik a következő vezetői rétegben, Istentől származó módon, Isteni kinyilatkoztatás és kijelentés útján. Amen. És ebből azt lát, amen. Nem ezt olvassuk? Tehát, hogy Mózes elvette, egyébként nem olvastam föl, de hidd el nekem, nézd meg a Bibliába. Ott van egyébként a 11. rész 16-os versétől a Mózes 4. könyvében. Tehát nyugodtan olvas utána. Megértem, azt nem mondod, hogy ámen, még nem olvastad el, de akkor elolvastam, majd mondja, ámen, akkor tudjuk, hogy megérkeztél. Semmi probléma. Csak fizsgáljad az igét, én bátorítalak rá. Tehát Isten megadta azt, hogy a Mózesen lévő terhet megosztotta a következő vezetői réteggel, a 70 vénnel, és együtt hordozták a nép szolgálatának a terheit. Na, menjünk tovább. Hát Isten beszélget Mózessel, és azt mondja neki, hogy figyelj, Mózes, megoldjuk ezt a hús problémát, ne búsulj. Azt mondja, hogy pillanat. Előtte egy 18. vers vége. Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem 10 napig, nem 20 napig, hanem egy álló hónapig, még csak ki nem hányjátok, és még meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és így síránkoztatok előtte, miért is jöttünk Egyiptomból. Akkor ezt mondta Mózes, 600 ezer gyalogos van ebben a népben, tehát olyan 2-3 millió emberről volt szó, férfiról van szó, hogy a gyalogos férfiról, amely között vagyok, és te ezt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig, tehát mondta Mózes Istennek. Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég lenne nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek. Hát olyan kevés az Úr ereje. Majd meglátod, beteljesedik az én beszédem, vagy sem. Itt egy másik kulcs a hittel kapcsolatban. Ne feledd el, a hitre van szükséged, hogy az egyik helyről a másikra menj, amelyet Isten készített neked. Mindig hitre van szükséged ahhoz, hogy elmozdulj az Isten ígéretének meglátása felé, birtokba vétele felé. Ahhoz nem kell hit, hogy ott maradjál, ahol vagy. Ha nem lett volna bennem, és majd később vezetőkben hit az Új Remény Baptista gyülekezetben, akkor még mindig ott lennénk a Derék utca 10 szám alatt, a második emeleten, és lehet, hogy már 10 lennénk, hanem 5-en lennénk. Mert 5-en belefáradtak volna abba, hogy mindig várják azt, hogy majd lesz valami, és mindig mondjuk, hogy jaj, majd az Úr megállt bennünket, majd nagyon jó lesz az ígéret földjén, ó, halleluja, nagyon szuper lesz, csak higgyél benne, én se hiszem, de nem baj, te higgyél, hát ha rám is ragad valami. Hát ez így nem működik, kedvesem. A hit az mozdít, a hit az kimozdít. A hit az kimozdít afelé, ami felől meggyőzött és megbizonyosodt, hogy a tiéd lesz. Amen. És Isten ezt a hitet várta először Mózestől, aztán a 70-től és az egész néptől, hogy ez a hit elmozdítsa őket az ígéret felé, és elinduljanak. Amen. Soha nem érkezel meg az ígéretek beteljesedésének állapotába, ha hitben nem indulsz el. És a hit pedig az nem a látható, hanem a láthatatlan. Semmi nem történt volna az életem, ha nem lépek ki hit által. Rengeteg bizonytalanság, rengeteg harccal. Annyi maradt, Uram, beléd kapaszkodok, és nem volt semmi más. Nem volt egy garancia levél, hogy majd, ha ide érkezel, akkor biztos kapsz ennyi milliót. Vagy ennyi, mit tudom, mi történik veled. Hanem hit által el kellett indulni az ígéret beteljesedése felé. És most itt vagyunk, ha gyüleket állapotát nézzük. És most épül a házunk, és Isten kegyelmében hiszen be fogunk költözni majd az év végén. És el kellett jönni a lakásunkból, el kellett adni. Aztán Isten nyitott kaput, hogy vegyünk egy telket. Aztán Isten nyitott egy kaput, találjunk egy vállalkozót. Vagy Isten nyitott kaput sok más anyagi forrása áldásra. És elkezdtünk menni afelé, és akkor most már hálásak vagyunk azért, Istenem, nem volt telek, és még ott voltunk, imádkoztunk, Uram, mit fogsz tenni, és Isten ígéretet tett nekünk, hogy ő fog építeni a házunkat. Amen. Megláttuk a telket, majd láttuk az alapját, láttuk a falát, láttuk a másrészt, láttuk a tetejét. Látjuk a csempét lerakva, látjuk benne a fűtés, és most már látjuk, és hálásak vagyunk, de ahhoz, hogy ide elérkezzünk, és egy anyagi dologról van szó, és ez még nem a csúcs, ez egy pusztán olyan dolog, ami széjjel pollad, tehát a moly, a rozsda, meg mindenféle nyű, meg fogja enni, pedig be van pálcolva a gerendája is, de előbb-utóbb az tönkre fog menni. Érted? Az tönkre fog menni. Tehát ez nem egy csúcs dolog, hogy lesz van egy házad. Ez nem valami, hogy extra. Ez a bónusz. Ez a ráadás. Amen. De igenis, hogy a múlt héten hallottuk az életünk anyagi területén is, meg kell tenni a hitbeli lépéseket, hogy birtokba vedd az örökséged. Amen. Különben sehova nem fogsz eljutni. Ha mindig csak álmodozol, meg malmozol, meg milyen jó lenne, ha, azból nem lesz semmi. Tehát az Istentől felkent vezetőknek, például a gyülekezet életében, és minden más területen is fontos, hogy figyeljenek az Úrra, és fontos Isten népe életében, és hogy elinduljanak, és hitben menjenek, kezdjenek elindulni afelé, az ígéret felé, amit az Úr megígért nekik. Amen. Ez a hitnek a nagyon fontos kérdése. Soha semmit nem veszel birtokba, ha nem indulsz el és mozdulsz meg hitben. Amen. Amen vagy nem? Amen. Halleluja. Azt mondja Mózes Istennek, Istenem, hát olyan dolgot mondasz nekem, hogy mondjam meg nekik, hogy hogy fognék ennyit adni. Isten nem mondta, hogy Mózes adjon nekik. Nem is azt gondolja, hogy azokat az áldokat vágja el, amit éppen kihoztak Egyiptomból. És úgy örültek neki, hogy van már kis szalvaros marhacska, meg kis mirkácska, meg kis tevécske, hogy örült mindenki neki, de azt nem gondolod, hogy levágja, hogy megoszta a többivel. Valahogy az úgy nem volt olyan kenet rajtuk, hogy azt mondja, hogy éhesek vagyunk húsra, nekem van két bárányom, ezt levágjuk, most megesszük. De valahogy ez úgy nem jött össze, ez a téma. Isten adjon nekik. Jó! És mondja Mózes, hát oké, de hát itt 3 millió ember, Istenem. Még jó, hogy egy napig, még talán összeszedtük volna azt a pár birkát, meg kisajdoltam a vezetőkből, összelöktük volna, de egy hónapig, úgyhogy meg is utálják, ki is hányjátok. Hé! És akkor azt mondja neki Isten, Mózes, olyan kicsinek látotta az Urat. De olyan kicsinek látod az Urat, hogy ez probléma neki. És ahhoz, hogy te hitben elindulj, az ígéret bevételéhez neked szükséged van egy nagyobb Isten szolgálni. A te Istened nem egy 10 000 Isten, vagy 100 000 Isten, vagy 1 000 000 Isten, vagy 1 milliárdos Isten. Nem tudom, mi neked a hitpél anyagi területen az életedben, vagy szellemi területen, vagy családod területén, a munkád területén. Ne becsüld le az Istent. Szolgálj egy nagyobb Istent a te életedben, hogy táguljon a te hited az életedben. Amen. Sok aggodalom, sok nyomorúság, sok nyavajgás ki fog szorulni az életedből. És a hitnek a beszéd belőled, és kezdesz menni afelé, amit az Úr ígért neked. És ne feledd el, hogy azt mondja neked az Isten, olyan kicsinek tartotta az Urat, hogy ez probléma neki. És akkor nézd meg, mi történik. Elképesztő dolgot csinál az Isten. Azt mondja, hogy a Fürjek, 31. vers, 11. rész a Mózes 4. könyvében. Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől Fürjeket sodort, és lehullajtotta a táborra, innen és onnan is, egy napi távolságban, a tábor körül 2 könyöknyire a föld színén. Hé! Hé! Egy napi járat, hogy kb. 5 kilométer. 2 könyökön, 80 centi magasan. Körbe a táboron, 12 törzs, kb. 3 millió ember táborra körül, 5 kilométeren keresztül, 80 centi magasságában ott voltak a fűrjek, töménytemenységű hús. Azt mondja, a legkevesebb egy gyűjtő is 10 hómernyi gyűjtött össze, kb. 2200 liternyi űrtartalmú edény szedett el a hússal. Ez ott, aki legkevesebbet gyűjtötte. Hé! Hey! Olyan kicsi az Úr? Nem! Nem! Hatalmas az Úr! Hatalmas, mint te elmény befogadhatná! Higgy benne! Indulj el, ha bátorít téged! Mert soha nem fogod meglátni az ígéret földjét. Az életemben minden megtapasztalása az Úrtól, a hitnek a mozdulatára jött válaszképpen. Isten támasztott a hitet bennem az ő beszédével, az én válaszom az indulás volt a számára, leküzdve a kétségeskedés, sok mindent, és elindultam, és Isten engedte, hogy meglássam az ígéreteknek a beteljesedését, és Isten engem soha nem csapott be, sőt, feletté megáldott, mint gondolni tudtam volna, és mikor azt gondoltam, ez a vége, már ennél jobban nem lehet megáldani, akkor Isten újra felgerjesztette a szívemet, és akkor na, gyere csak, menjünk csak, még többet akarok adni. Ó, halleluja, ezt már nem tudom el se képzelni. És gondoljatok bele, amikor ezek az emberek majdnem elégig gázoltak a húsban. Ott pihegtek ezek a fűrjek. Jól elfáradtak, mert az Úr csak mondta, csak úgy fújt egyet az Úr. Haci! Prüszkedj az Úr. Több tonna hús. Bam! És megérkeztek, és mondják a zsidóknak, itt vagyunk, pi. Pörkölt akarok lenni, pi. Főtt hús akarok lenni, pi. Sejek az emberek, tudod, mit kezdtek, amikor ezt meglátták? Térdre hullottak, és mondták, ó, Uram, megtérünk, bűnösök vagyunk, dicsőség neked. Dehogy is! Fogtál még több húst! Hozd még asszony edényt! Öcsikém, gyere! Mírjam, hozzad a nagyon fazekat! Hozzad! Sette, még több húst! Ezt csinálták. Gondolj már bele, hát valaki 2200 liternyi edényt szedte le hússal. Hát azt mondja, éjjel, reggel, egész nap szedték a húst. a húst. És akkor, ha nem tudom másképpen mondani, és akkor főzték a húst. Ették a húst. És mondták, igen, ez jó. És akkor szerencsétlenül betegé lettek a hústól, és hánytak, és pusztultak, és nyavajogtak, és kínlódtak, hogy bezabáltak. És akkor azt mondja a Biblia, hogy elnevezték azt a helyet, ahol emiatt kerültek pusztulásba, Kibrót Talvának nevezték el azt a helyet, ami azt jelenti, hogy a vágy a kívánság miatti pusztulás. De amikor téged pusztán a te vágyaid vezetnek, és pusztán a testednek, a lelkednek a vágyait akarod kielégíteni, akkor lehet, hogy el fogod érni. És lehet, hogy zabálni fogod azt, amire vágytál. Habzsolni fogod, nem bírod megenni. Tömöd magadba. Csak ne feledd el, hogy ennek a vége a pusztulás. Ennek a vége a pusztulás. Mire volt jó az a sok hús? Az Úr csak annyit mutatott meg neki, gyerekek. Ennyire nem szerettek engem. Hát ennyire lebecsültök engem, hogy ne adnék nektek húsa kérnétek. Nem a hússal volt baj, hanem megvetették az Urat. Ezek az emberek megvetették az Urat. És amikor te hitetlen vagy, és én hitetlen vagyok, és zugoldok, vagy zugolódsz, akkor azt jelenti, hogy te megveted az Urat. És ebből meg kell térni. Meg kell térni. És képzeld el, hogy mikor az 5 kilométer sáv van, ott volt a 80 centi magasan a hús tömeg, még akkor se térnek meg. Hanem zabálni akarnak. A vágyaikat kielégíteni akarják. Félelmetes. Félelmetes, amikor az ember ösztönlényé állattá züllik, silányodik, és a test vágyainak kielégítése által próbál boldog lenni. Ez egyik oldala. A másik oldala pedig ez a nyomorúság és borzalom, ami bennünk élt Krisztus nélkül, és föltörne bennünk, ha meg nem öldökölnénk. És naponként Biblia azt mondja, hogy öldököld ezt meg, hogy boldogok lenne az ember. Hát ők is boldogok akartak lenni. Hát önmagában nem azért akarták, hogy ezt a sok húst enni, hogy olyan beteljen a vágyuk, a kívánságuk. És betelt? Nem, minél többet ettek, azt mondták, minél többet eszünk, annál jobb lesz. Annyira vágytunk a húsra. És csak egyre rosszabb lett. Így van az, aki egy pár kapcsolattól várja a boldogságát, és minél mélyebben van abban a kapcsolat, minél több kapcsolatot kezd megélni, annál boldogtalanabb és kiégettebbé válik az élete. Mert nem fogja megadni neked a másik ember. A Biblia azt mondja, átkozott mindenki, aki emberben és nem az Istenben, az Úrban bízik. És abban veti a bizalmát. Átok alá kerül az élete. Nos, tehát ne feledd el, amit Mózesnek mondott az Úr. Olyan kevés lenne az Úr ereje, Mózes, hogy ezt ne tudnál megtenni. Ugyan. Új remény adja a gyülekezet. Olyan kevés lenne az Úrnak ereje, hogy nem adja nektek az a földet, amelyet nektek tartogat. Vagy nem épít nektek az Úr házat. Neki van. Nektek kell. Hogy tiszteljessük őt ott. Olyan kicsi az Úr keze, hogy százezerekben méred, meg tízezerekben méred az Urat, vagy ezer forintosokban? Hát probléma az Úrnak, hogy milliárdokat rendeljen ki? Ne fedjétek el a Lajosi bizonyságtételét. 300 milliónál tartanak, amit a nagy áruházlánc befektet az építésbe. Már építenek így vendéglakásokat, meg raktárt is most ott tartanak már, meg be is rendezik. Minden héten valamit kapnak. Egy tárgyalás mondja, na akkor most ez is meg lesz. Na most ez a 70 négyzetméter most meg fog nőni 100-ra. Én nem tudom. Tehát ilyen mindig csak nő a fala. Tehát egyszer már legyen kész, gondolom, mert mindig nő. Nem, a munkát csak mindig csinálják tovább, mert nő. Szóval, oké, vegyél bátorságot ebből. Csak egy bizonság. De az Úr nem tudja veled ezt megtenni a személyes életedbe. Olyan kicsinek látotta az Urat. Dehogy is. Az Úr hatalmas. Hogy a te életedben meg tudjon téged áldani. Ki tudja szélesíteni a határaidat. Az ő gazdagsága szerint. Nem a te vágyaid szerint elsősorban, ne feledd el. Mert a vágyak a pusztulásba visznek. Nézd meg, hogy ezek nem Istenre vágytak ezek az emberek, hanem a húsra. És ez volt a probléma. Kaptak húst. Annyi hús lett, hogy el tudták képzelni. Ott rohadt rájuk a hús. de szedték a húst. Ne legyünk ilyen szánalmas és nyomorult emberek. Ne legyünk ilyen szánalmas és nyomorult emberek, mert nekünk nem néhány száz kiló húsra, nem egy párkapcsolatra, nem egy házra, nem egy autóra van szükségünk, hanem az Úrra van szükségünk, akiben és aki által tudjuk, hogy mindent megkaptunk, és igen, párkapcsolatban áldás lesz, családban áldás lesz, a munkában áldás lesz, a tanulmányokban áldás lesz, a szolgában áldás lesz az életeden. Amen. Biztos, hogy próbatételekkel együtt, mert az Úr az áldásaival meg is méri a szívünket, de ez normális azért, hogy ne egy elkényeztetett fattyúkká váljunk. Mert hát melyik apa az, aki nem fegyelmezi gyermekét? Ez egy másik téma. Na, menjünk tovább. Tehát, ami fontos az egységhez, hogy Isten népe a vezetőkkel az élen, és a vezetővel az élen tudjon egy nagyobb Istent szolgálni. Amen. És ne a vágyai vezessék, és ne a vágyai korlátozzák, mert ne feledd el, ezek az emberek egy combbal lehet beérték volna. Egy fűr combbal. Vagy egy fűr mellehúsával. Az egész családnak egy fűrjel beérték volna, érted? De erre vágytak. Tehát a vágyad korlátozza Istent. De Isten neked sokkal többet akar adni, mint amire te vágysz. Azt mondja a Biblia, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Amen. Tehát amikor kezded élni a hívő életedet, és kezdesz járni az Úrral, és hitlépéseket teszel meg, és kezded birtokban az örökségedet, amit az Úr ad neked, munkádban, családodban, gyülekedben, szolgálatban, anyagi életben, akkor egyre jobban elcsodálkozol. Hogy lehet, hogy még néhány évvel ezelőtt nem is gondoltad volna, hogy neked így lesz az életed. Eszedbe se jutott volna. Amire vágytál, az sokkal kisebb volt annál, mint amit kaptál. Milyen jó, hogy nem azt kapartad ki? Milyen jó, hogy nem pereltél az Úrra? Hanem hídben megvártad, megharcoltad, és Isten meg tudott téged áldani. És a próbákban is. Kitartottál, megvártad az idejét. Amen. 3 nap nem volt egy nagy idő, de ennek a csapatnak elég volt, hogy már egy kis galibát csináljanak. Na, menjünk tovább. 12. rész. Ugye egységről beszélünk. 12. első vers. Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett. Mert Mózes kúsi asszonyt vett el. Ezt mondták. Vajon csak Mózes által beszél az Úr? Nem beszél mindnyájunk által is? De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr félrevonta őket, és ezt mondta nekik. Az Úr mindjárt ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. Akkor az Úr leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot. Ők ketten pedig oda mentek. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. Tehát valóban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen. Az Úr alakját is megpillanthatja, hogy hogy mertetek hát beszélni szolgám Mózes ellen. Az Úr haragra gerjedt ellenük, és elment. Amikor a felhő eltávolt a sátortól, Mirjám egyszerre poklos lett, tehát leprás lett, olyan lett, mint a hó. Áron Mirjám felé fordult, és látta, hogy poklos. Akkor ezt mondta Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne rótd föl nekünk ezt a vétket, hogy esztelenül vétkeztünk. Ne legyen olyan Mirjám, mint a halva született, akinek a teste félig már osztásnak indult. Ezért így kiáltott Mózes az Úrhoz. Istenem, gyógyíts meg őt, hogy a testvéréről volt szó. Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek, ha csak az apja köpte volna arcol, akkor is szégyenkeznie kellene 7 napig. Zárják ki a táborból 7 napra, és csak azután fogadják vissza. Ki is zárták Mirjámot a táborból 7 napra. A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Mirjámot. Aztán elindult a nép Hacerótból, és a Párán pusztában ütött tábort, ugye ez volt a táborhely, amit mondtam már, a kánáni legdélibb csücske volt, ahonnan majd a kémek bemennek Hebron felé. Nos, hát nézzük is ezt a helyzetet, hogy mi bontotta az egységet, és mi építette az egységet. A Biblia világosan beszél a Jelenések könyvében arról, hogy az új szövetség gyülekezetben, a Bibliában Isten különbséget tesz a gyülekezetben lévő vezetők között. Ez nem azért van, mert az egyik külön lenne, mint a másik, azért, mert Isten így döntött és kész. Isten elhívásai, ajándékai visszavonhatatlanok. Ez nem érdem kérdése, az Isten szívén lévő dolog kérdése. Egyrészt, hogy alátalanítson bennünket, a másrészt értékeljük azt, amiben elhívott. Harmadikben kibontakozzunk mindabban, amit Isten nekünk adott, mert az szerint lesz a megjutalmazás is. Amen. Tehát nem igazságtalan az Isten, hanem teljesen jogos és igazságos. Mózest elhívta Isten a pusztában, vitatkozások mellett, de Mózes mégis engedett neki, és bement a fáraóhoz, kockáltatta az életét. Kedvesem, azért nem úgy kell elképzelni, hogy Mózes már látta azt a 3 milliós tömeget, aminek az élén ott vezeti, és majd a Hórebnél ünnepelik, meg minden, Isten beszél vele. Azért arról volt szó, hogy Isten szólt hozzá a csipkebogom, és mondta, menj be a világ egyik legnagyobb ura elé, és mondd meg neki, hogy el fogod vinni a rabszolgáit. Ugye hát ez olyan kétesélyes téma, vagy felnégyelik, vagy levágják a fejét. Tehát ugye ez a két esélye volt Mózesnek úgy emberi szinten. És ez ember hitt az Úrnak, amen, bement a fáraó elé, semmilyen nem volt, egy botja volt. Beszélni sem nagyon tudott, egyébként nem volt jó beszélő készsége, maga elmondása szerint, ezért Áront adta mellé Isten, miután vitakoztak, engedte meg Isten, jó, Áron, te testvére, menjen vele, ő lesz a te szád melletted. Tehát bement a botjával a fáraó, és mondta, hogy el fogunk menni, hogy tiszteljük az Urat, engedj el bennünket, és az én népemet. Hát a fára majdnem rögő görcsöt kapott, mikor meglátta Mózes a botjával, nem engedlek. Hát hazament. És akkor ez így ment, ugye, 10 alkalommal, pontosan 11-ére már nem kellett, mert akkor már engedték őket, ez volt a utolsó csapás, 10 csapás. És Isten Mózessel volt, elegendő volt egy bot arra, hogy Isten népét kivezesse Egyiptomból. Kijöttek onnan, a pusztulás házából, aztán ketté válszja a Vöröstenger az Úr rajta keresztül, átmérnép ott, Mirjam még táncol, a nőkkel táncol együtt egyébként, csak jelzem, énekel és táncol együtt a dobuló éneklő nőkkel, dicsérik az Urat, hú, milyen nagy szavalítást ad az Úr, hát úgy Mirjamban, mintha ez már úgy homályosra vált volna azért, hogy azért ez a Mózes tette kockára az életét, Mózest választottak Isten, hogy a nehéz, a balhét elvigye, ugye ő vállalta azért a nehezét ennek a dolognak, mégis mi csak mentünk utána, azért ez mégiscsak így volt, és ezt Isten döntötte így, Mózes engedett az Úrnak, ezért meglátta az Isten ígéretének a beteljesedését. Na most azt mondja Mirjam, hé, Mózes! Én is proféta vagyok, ugye proféta nő volt Mirjam, profétát, tehát hallotta az Úr hangját, álomban, látomásban beszélt hozzá az Úr. Hát ne beszéljünk már úgy, mint ha te lennél itt a főnök. Hát mi? Én. És egyből talált egy társat, és Áron. Igaz, Áron? Áron. Hát Áron egy nagyon határozott vezető volt, csak baja volt vele Mózesnek. Mondta neki, aranyborjú? Hát várj még kicsit. Aranyborjú? Hát jó, hogy csináljátok. Tehát ő ilyen ember volt, nem volt egy ilyen karakán vezető típus, legalábbis ami látszik így az igéből. És mire mondta? Igaz, Áron? Igen. Te is igaz. Igen, tényleg. Vagyunk mi olyanok, mint Mózes. Igen, nem csak az Úr is meghallott ezt, és az Úr meg úgy gondolta, hogy nincsenek olyanok, mint Mózes. Tehát olyan helyre léptek, ami nem az ő helyük volt, Isten rendelése szerint. Új szövetségben Jézus Krisztus maga mondja, a gyülekezetnek van csillaga, és van angyala. A kettő ugyanaz. A gyülekezet csillaga, vagy angyala, a gyülekezet első vezetője, akit Isten számon fog kérni az egész gyülekezetért. Tehát nem csak az jár azzal, hogy most Mózes volt a főnök ott, és akkor Mózes kérte számon Isten a népért elsősorban az ő felelősségi szintjéig. Tehát mindent úgy tette, és úgy elmondott, hogy az Úr mondta. Ámen. A Biblia azt mondja, hogy a vezetőknek kell számot adni a lelketekről Istennek. Tehát egy pásztornak tételesen, amikor a mennyországba bemegy, lesz egy lista, és tételesen számot kell adni minden lélekről, megfelelő módon gondoskodott-e az Isten. Bocsánat, Istentől kapott ajándék, látás, kenet mértékéig, és amit nem bírt, megosztotta el megfelelő vezetőket, gondoskodjon az ő népéről. Tehát ugye ez a második szintű vezetői dolog, itt Isten kent fel szintén. Tehát ez csak nem azért, nem kisebb dolog az, csak pozícióban, helyzetben más. És akkor azt Isten nem látta jónak, tehát amikor valaki nem a saját helyének megfelelően gondolkodik az elhívására, és nem azt igyekszik betölteni, akkor megbontja az Isten népe közötti egységet. Amen. Mert nekünk nem egymást kell legyőzni. Tehát neked nem engem kell megelőzni. Meg neked se. Tehát nekünk nem egymással kell versenyezni. Mi együtt lehetünk győztesek. És Isten téged magadhoz képest. Tehát, kedvesem, a futópályán, ha oldalra nézel, egy másik ugyanolyan ember fut, mint te. Neked magadat kell legyőzni sok esetben. A te hitetlenségedet, a te bátortalanságodat, a te vágyaidat. Hogy betöltsd azt, amire Isten elhívott, és átszakítsd a célszalagot. Neked nem Dórikát kell legyőzni. Én nem kell neked versenyezni vele. Mi nagyon jó együtt tudunk dolgozni. Vagy Tamással. És a többiekkel. Amen. Mindenki maga helyén. Akkor számíthatsz arra, hogy Isten áldása és élete jelen van a közösségben, a mindenki helyén, a maga elhívása és isteni kegyelem mértéke szerint, amely benne lakozik, méri magát az Úrban. Amen. És abban akar növekedni Isten kegyelme szerint. Oké? Okay? Tehát nekem nem kell úgy élni, úgy viselkedni, mint a már 40 éve hívő lennék, ha nem vagyok 40 éve hívő. Rajtam annyit kér számon az Úr, amennyit kaptam tőle. Azt hiszem számon kéri. És azzal el kell számolnom nekem is, amit én kaptam, de van egy jó hírem, amit meg te kaptál, neked kell elszámolni vele, és nem nekem. Tehát az, én ezt nem vállalom. Tehát nekem a dolgom az, hogy segítsek neked, hogy a benned lévő kenet, ajándék kibontakozzon. Bátorítsanak téged, buzdítsanak, tanítsanak, intsenek, fenyítsenek, vagy legyen egy olyan rendje a gyülekezetnek, hogy meglegyenek azok a szintek, hogy a buzdítás, bátorítás, intés, fenyíték az jelen legyen a gyülekezet életében. Akik nem engedelmeskednek, azokat fenyíteni, inteni kell, akik meg bátortalanok, azokat bátortalanítani kell. Bátorítani kell. Látom, figyeltek. Halleluja. Na, utolsó gondolat, sor, és ezzel most mára be is fejezzük. 12 kém kiküldése Mózes 4. könyve 13. fejezetében. Most kiválasztottak nép előkelői közül, előjárói közül, vezetői közül, vezető embereket. Hát nyilván fiatalabbakat választották, ezért van a két népsor között eltérés a nép vezetői, mikor a nép előkelőit korábban, meg később sorolja a Biblia, és itt a 12 vezető között van különbség, mert valószínűleg itt nem a legidősebb lettekintésebet választották, hanem tekintések közül a fiatalabbat választották, akik ugye most megtett néhány kilométert. És azt mondta Mózes nekik, a keleti szokás szerint, hogy menjetek be itt Páránnál, és nézzétek meg azt a földet, amely az Úr ad nekünk, milyen városok vannak, van erődítmény, valóban teljesen mézzel folyó a földet, stb. Bement a 12 vezető a Kánán földjére, a Hebron közelében. Mindjárt sétáltak, odaértek a fürtök völgyébe, hatalmas, az Eklón, úgy Eklón völgye, hatalmas szőlőt találnak, akkor volt a szőlő érések ideje, kiszelti a szőlőt. És gondoltok bele, olyan fürt szőlőt találtak, hogy ketten rúdra kell akasztaniuk, és ketten rúdon vitték. Tehát így gondolom, hogy ilyen fürt szőlőt. Nekiesnénk mi? Hát aki nem szereti, nem. Tehát jó nagy fű szőlő, aztán még gránátalmát, fügét, ezt-azt szeregettek össze a föld gyümölcséből. Megnézegették, Hebronnál ugye Kirjat Arba volt még akkor a neve, látták az Anák fiakat, óriások voltak egyébként, tehát mondjuk köldökig értek a zsidók, vagy meghassókig értek a zsidók, és néztek, mondták is, hogy hát úgy néztek rám, mint a férgekre, voltak, így látta, voltak, úgy látta, na, neked sem marad a fejre nyakadon egy hét múlva. Az Úr ellensége. Az Úr a kezembe fogadni, piszok ördög. Össze fog törni a lábam alatt az Úr. És nem fogod birtokolni az én örökségemet, mert az Úr nekem adta ezt. És valóta ki így látta. Voltam, úgy látta, olyan vagyok, mint egy kis féreg. Ezek agyon taposnak engem. Gyorsan bújjunk el. És nem úgy gondolkodott, hogy az övé lesz az ígéret földje. Már pedig a hívő embernek nem helyes gondolkodásmód, ha az Úrban bízol, az Isten ígéretét így tekinteni. Az ígéretek elfoglalása harcokkal jár. Ez elég szomorú hír talán a te számodra, de harcokkal jár, a harcok pedig ahhoz szükségesek, hogy helyesen értékeld azokat, amiket kapsz Istentől. Hogy tudd, hogy Isten ajándékozta azt neked, és ne tulajdoníts magadnak soha semmit, mert amikor magadnak tulajdonítasz, és magadnak tulajdonítok valamit, akkor rabjává válok annak, amit én birtoklok. Nevezetem. Mert lehet, hogy ez kicsit meredek most néhányotoknak. Nem biztos, csak lehet. Ha gyerekemet úgy veszem, hogy az enyém, az én birtokom, azt csinál, amit én mondok, hát nem gondolom, hogy a gyereknek olyan jó sorra lesz nálam, és előbb-utóbb, mi a gyereket mégis autonóm személyiség, meg fogja tanulni, hogy viselkedjen az ilyen szadista apával, és úgy ki fog szolgálni engem a szemembe. Boldogat, és úgy mondja, nem, nem. És amikor nem látom, csinálja meg a dolgát. Vagy gondolkodhatok úgy is, hogy Isten ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom, és Isten reám bízt ezt a gyermeket, hogy gondozzam, segítsem, hogy megismerje az Urat. És ha megismeri az Urat, akkor helyére kerül az élete. És ki fog bontakozni, és rám azért bízta Isten ezt a gyermeket, hogy szeressem, gondozzam, mint apja, vagy mint anyja, és segítsem az Úrhoz közelebb. Amen. Arra egy szabadságot. Tudod, hogy vannak korlátaid, mint szülő. Tisztál vagy vele, mert ő fog döntéseket hozni. Te az ő döntéseiben befolyásolhatod, hogy jó döntéseket hozzon, de a döntéseket helyette nem hozhatod meg, még ha akarod sem. A gyermeknek sem hozhatod meg a döntéseket helyette. Abban tudod segíteni meg a kicsi gyereket is, hogy befolyásolod, hogy jó döntés hozzon. Ennyi hatalmad van fölötte, amit Istentől kaptál. Sokan gondolják, hogy másképpen van hatalmuk, hogy uralkodnak a gyerekeik fölött, eltelik néhány év, és nagyobb pufannak arcra. Mert látják, ez nem működik. Tehát csak egy dolog. Ha úgy gondolkozol az autódról, vagy a pénzedről, hogy a tiéd, mindig fogsz félni attól, hogy valami baja lesz. De úgy gondolkoz, Isten adta neked ajándékba, hogy szolgálj vele, akkor kamatozni fog nálad ez a dolog, és szabad leszel tőle. Nem fogsz szorongani, mert tudod, az Úr oltalmában vannak a te javaid, a te szeretteid, a te dolgaid. Most kiküldted el 12 kémet, Mózes, és ezek az emberek kimentek, és többféle szemléletmóddal érkeztek vissza, mindjárt kettővel, két szemléletmóddal. Káleb és Józsué úgy jöttek vissza, hogy az Úr nekünk fogja adni ezt a földet. Tehát meg is nézhetjük Bibliában, hogy 28. vers, 13. rész, azt mondják itt, hogy pontosan 27. is olvasok, elbeszélésükben ezt mondták, elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket, valóban, tejjel és mézzel folyó föld az, ilyenek a gyümölcsei, ilyen a gyümölcse, mutatták a nagy szőlőföldtől. Tehát eddig nincs probléma. Hát Isten mondta, tejjel és mézzel folyó földre viszlek titeket. Amen. Azt mondták, tényleg olyan ez a föld. Tejjel és mézzel folyó föld. Azért gondolj bele, ma sem termelnek azért ekkora szőlőfürtöt a világon sehol szerintem, mint amit itt bemutattak. Tehát azért valami kis áldás csak volt rajta azon a kis völgyön. Hála az Úrnak. De hát itt a baj. A de, ez a baj. Mindig itt kezdődik a probléma. De! Erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei is igen nagyok. És még Anák ivadéka is a hegyvidéken, Anáki vidéka is, láttuk ott a délvidéken, Amálék lakik, a hegyvidéken hetiták, jebusziak és emóriek laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglaljuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk ezzel a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészi lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll, s láttuk, ott az óriásokat is, Anák óriás fiét, olyanoknak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. És akkor 5. vers, 14. rész, ekkor Mózes és Áron arca borult Izrael közösségének egész gyűlöket előtt, de Józsué és Nun fia, és Káleb, Jefune fia, akik a föld kikémlői között voltak, megszakadták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fia egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk, és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávolodott az Úrnak oltalma, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük.
Halleluja.
Kétféle szemléletmód, amely az egység ellen, a hit ellen beszél, hogy a hit mellett és az egységet építő módon szól. Az egyik azt mondta, hogy Isten ígérnek egy jó földet. Szerinted Isten az ő népének jó földet akar adni, vagy rosszat? Ki mondja azt, hogy jó földet szeretne adni Isten az ő népének? Halleluja! Tehát látsz egy jó földet, amelyet az Úr gondolod, hogy esetleg neked adhatna. Ez egy jó föld! Tetszik! Az Úr azt ígérte, hogy megáldja az ő népét. Amen. Helyet szerez a nemzedek között az ő népének. Amen. Azt is mondja Isten igéje, hogy áldást és bőséget akar Jézus Krisztus adni az ő népének. Amen. Igaz? Van hatalma Istennek ezt meg is tenni? Tehát amikor látsz egy jó földet, két dolog az, ami végbe ment benned. A jó földet általában sokan szeretnék megkapni. Vagy a jó földet már birtokolják is sokan, mert hát jó föld. Igaz? A jó föld általában nem az a kategória, ami úgy ott van, na vigyem már el valaki. Hanem az úgy egy bejáratott dolog. Amen. És ez a két csapat között a különbség óriási volt. Az egyik azt mondta, jó föld, de a szívében, a lelkében gyávaság jött be. És gyáván, Isten beszűkítő módon, egy kicsi Isten szolgálva elkezdtek, kicsinyítve, zsugorítva, és hitetlen beszédeket mondva a népet felgereszteni. Hát a népnek az életében azért megvolt a kapcsolódási pont, mert valahol ők is érezték, hogy hát azért ekkora óriásokkal harcolni, még meghalhatunk. És ugye nem kellett sokat bátorítani őket, hogy nem akarunk bemenni, de hogy tudjuk, nem tudjuk, persze, hogy nem tudjuk. A vezetők kötelessége és felelőssége az Isten népe felé, hogy bátorítsa a népet, hogy egy nagyobb Isten szolgáljon. Amen. Egy nagyobb Isten szolgáljon. Mert az emberi gyallóság hamarabb kap és hamarabb harab a kicsinyítés, amikor nem kell csinálni semmit. Mert az biztonságos. Van egy székem, leültem, ez az én székem. Ez biztos, ezt nem adom oda. Figyelj csak, egy egész széksor lehetne a tiéd. De azon ülnek, nem baj, az is a tiéd lehet. Sokkal nagyobbak, mint én. Nem baj, az Úr neked tudja adni. Na jó, figyelj, nekem az a széket. Igen, kösz. Ismertek a viccet? Elmondom. Egy szakás egyébként. A medvének van egy listája. Zsákál az erdőbe. És elmegy a híre, hogy a medvének listája van. Az erdő lakóiról. És oda egy hozzá farkas. Te, medve! Hallom, van egy listád? Van. És mi van rajta? Hát, azoknak a nevei, akit szét fog tépni. Hú! Azt mondja, te medve! Én rajta vagyok? Farkas. Hát rajta. Széttépi. Hát megy a róka, az is hallja, hogy mi történik. Szóval medve! Hallom, van egy listád? Úgy hallottam, elég borzalmas dolog, ha valaki van rajtam. Hát igen. Nézd már meg, rajta vagyok. Azt mondja, nézd meg. Róka. Hát rajta vagy. Széttépi. Jön a nyuszika is, gondolta jobb előbb, mint később. Van a medvéhez. Medve! Nézd már meg, én rajta vagyok a listán. Nézi. Nyuszika, rajta vagy. És nem lehetne kiradírozni? Dehogy nem. Érzed? Néhány hívő ember simán engedő meglopják. Mert úgy gondolja, hogy az normális. Hát nem normális. Hát egyáltalán normális. Ilyenkor néha a szívednek a hitetlenségével meg kell küzdened. És meg kell öldökön, és azt kell mondani, Isten hatalmasabb annál, mint én a szívemben el tudok képzelni. Amen. És csak ez a hozzáállás itt utat az Isten, a hatalmas Isten cselekedeteinek és áldásának. Ez a kapu az út készítése a te szíveden keresztül az Isten munkájának abban az élet helyzetben, amiben benne vagy. Amen. És ha azt mondod, hogy hát lehetetlen, akkor ez akadályává válik annak Isten munkálkodjon a te szíveden keresztül. És nekünk Isten népének egynek kell lennünk a szívünkben, ha valamit az Úr nekünk akar adni. Egynek kell lenni az Úrral a gyülekezet vezetőjének, a gyülekezet vezetőinek, és gyülekezet minden tagjának. Nem engedhet meg senki Istennel szemben hitetlenséget. Mert azt mondta, József nagyon bölcs volt. Azt mondta, ha az Úr nekünk akarja adni, akkor a miénk lesz. Amen. Nem hőzöngött. Nem mondja, hogy majd megoldjuk gyerekek, bemegyünk, levágjuk a fejüket. Nem erről volt szó. Azt mondta, ha az Úr nekünk akarja adni, akkor a miénk lesz. És senki meg nem akadályozhat benne bennünket. Amen. És az első csata az ígéret földjén az úgy zajlott, hogy meg kellett fújni a sófárokat, és körbe menni, ugye, 7 napon keresztül körbe járni a Jerikónak a kő, hatalmas kőfalait, amiről ugyan beszélt a 10 ember, és ott pusztultak el a pusztában, haltak meg 40 évig kellett ugye várni az ige beteljesedésére Isten népének a hitetlensége miatt. De nem játék. Figyeljetek ide, a gyülekezetünk hitlépés előtt van. Ott tartunk, hogy most, ahol vagyunk, onnan el kell mozduljunk a következő lépésre. És nagy kérdés, hogy Isten népe képes-e hitben elindulni, és helyesen gondolkodni az Úr hatalmáról. Amen. Mert mi is szeretnénk egy telket, szeretnénk az Úrnak hátat építeni, és nem mindig béleményben akarunk lenni. És az Úr irántól szeretett buzgósága végzi a szívünkbe. Mert ahogy Dávid szeretett volna az Úrnak házat építeni, mi meg tudjuk, hogy nem kell az Úrnak ház, mi szeretnénk egy házat építeni, amely az Úr tiszteletére van. Amen. Már azt látjuk a Bibliában, így jó gondolkodni erről a dologról. És úgy látjuk, ez jó. Igaz? Tehát ehhez, hogy te el, hogy ez a gyülekezet a következő időszakban meglássa az Úrnak az áldását, szükség van a te szívedben a hitre, hogy te egy nagyobb Isten szolgálj, és ne szűkíts be az Urat. Amen. És a személyes életedben a következő lépése szintén szükség van arra, hogy egy nagyobb Isten kezd szolgálni. És nagyobb Istent láss. És azt mond, ha az Úr nekünk akar adni, akkor a miénk lesz. És Jerikónál tartottunk. 7. napon megfújják a sófárokat, hatalmas harci kiáltásba törnek ki. És mi történik? Összeomlik az a hatalmas fal. És akkor nézik a zsidók. És bemennek a városba, és elfoglalják. Azt a lehetetlen hatalmas erődítményt az Úr kezükbe adta. Mondanék, figyeljetek, egy kis hittorna 7 napig jó, csak körbe-körbe járni, csendbe. Semmi duma. Nem kell beszélni, az Úr megsegíteni. Nem kell. Csendben. Lehet imádkozni. Járt a hitben. 7 nap kellett nekik, míg eljutott a fejüktől a szívükig. Első nap, hú, de nagy ez a fa. Már kisebb. És olyan kicsi, hogy bementek rajta. Nem Istennek kellett 7 nap. Hanem a népnek. Ezt látod kell. Az a 7 napra nem Istennek volt szüksége, hanem a népnek volt szüksége, mivel körbejárták. És látod, senki nem halt meg. Egyetlen nyilat sem mertek kilőni rájuk. Egyetlen nyilat nem mertek kilőni rájuk, vagy egy láncsát közé dobni. Egyet se. Hát ott sétáltak 7 napig. És fal meg ment össze. A szemükben. A szemükben. Amen. Ugyanúgy, mint Námán. Meg kellett fürödjön 7-szer a Jordán vizében, hogy megtisztuljon. 7-szer kellett megfürödnie. És mind a 7 alkalommal, amikor belemártott a Jordán vizébe, közelebb került hitben ahhoz, hogy megtapasztalja az Isten munkáját. Egyszer nem történt semmi. 2-szer semmi nem történt. 3-szor semmi nem történt. Megpróbál még egyszer. 4-szer semmi nem történt. Megpróbál még egyszer. 5-szer semmi nem történt. 6-szor. Na most a 7-ére is. És azt mondja a Biblia, és olyanná lett az ő sebes leprás bőre, mint a babának a bőre. De az újszülött babának a bőre, azt mondja. Olyan finom, puha, megújult bőre lett. De 7-szer kellett megtennie. El kell döntened, hogy a kapuban panaszkodsz, síránkozol, és a vágyak temetőjébe jutsz, hogy elkezdesz egy nagy Isten szolgálni, és engedd, hogy a vágyaidat Isten szélesítse ki az ő szerinte való gondolkodásmódnak megfelelően. Amen. El kell döntened, hogy engedsz a vezetőknek, mikor küld szavaszol, gyülekezel, és teszel a dolgodat, és fegyelmezett leszel, hogy a magad feje után fogsz menni. És még a pusztulásba. Ha vezető vagy, el kell döntened, hogy bátorítás szól a te szád Istennel kapcsolatban, vagy csüggesztő beszédek jönnek Isten ellen a te beszádból. Akár hálcsolt vezető vagy, akár szolgálati területen felelős vagy. Bármilyen területen vagy felelős emberek életéért, az Isten számon fogja kérni rajtunk a beszédünket. És múlik rajtad. És ha te Isten népe között vagy, és szolgáló vagy, Isten gyermeke vagy ebben a gyülekezetben, érettebb vagy éretlenebb, nem mindegy, hogy engedsz a kürtszavának, hiszel Istenben, bízol benne, tágítva a te szellemedet, a te szívedet Isten kegyelméből, mint amire eddig eljutottál, vagy pedig bezsugorítod, beszűkíted az életedet. Amen. De mi szeretnénk győzni. Igaz? És akarunk egy nagyobb Isten szolgálni. Ez van a szívünkben. És az Úr nekünk akarja adni azt a földet. Akkor a miénk lesz. A miénk lesz. És Isten meg fog mozgatni eget és földet, de nem kell annyit neki megmozgatni, hogy kaput nyisson nekünk. És ámulni fogsz, és csodálkozni fogsz. És aztán következik majd az újabb dolog. Mert az Úr nem fog megállni ámott, hogy neked egy széksorod van, és annyi ember ismerte meg az Urat, hogy egész gyülekezet legyen a bizonságtételedre, hogy legyen egy sor olyan ember, akit te vigasztaltál meg, akit te simogattál meg, te segítettél, te áldottál, rajta kezdte áldott meg Isten, és jól, hogy növekedd a dicsőítő szolgálat, amiben szolgáltál, a profitai szolgálat, a tanítói szolgálat, a gyámolító szolgálat, amiben vagy. Amen. Bátorodik a szívetek? Kezdtek el hinni azt, hogy az Úrnak van hatalma azt a földet nektek adni? Nekünk adni? Kezdjétek el hinni? Kezd el hinni a te életedben a következő lépcsőfok, amit az Úr előtted ott van, látod. Homályosan látod, és azt mondod, Uram, most el kell indulni. Hitben ki kell lépni. És talán szorongsz, hogy mi lesz veled. Ne félj. Az Úr neked tudja azt adni. Neked tudja azt adni. Bízz benne. Nem olyan kicsiny az Úr, hogy meg ne tudna segíteni. Ne feledd el. Ne feledd el. Nem a vágyait szerint akar adni Isten. Sokkal többet tud adni neked. És nem csak rád gondol, hanem sok emberre még rajtad körül, keresztül, és rajtad körülötted, akiket meg akar Isten áldani. Amen. Amen.